Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 81. Zsoltárunkat, a 81. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd ragadjam meg a pillanatot, hogy szeretettel köszöntsem gyülekezetünkben a lassan 275 éves debreceni kollégiumi kántust. Élükön Berkesi Sándor, Karnagyul áll. Most az elején ők énekelnek nekünk három művet. A Karnagyul majd néhány szóban beszél azokról a művekről, amit mindjárt meghallgathatunk tőlük. Szeretettel köszöntünk benneteket, és az Úr áldja közöttünk végzett szolgálataitokat.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a kollégiumi kántus nevében. Ami most elhangzott, 16. századi reformátor Huszár Gál énekeskönyvéből az Uramisten siess kezdetű ének, aminek hallhattuk az akkori és a mostani énekeskönyvi formáját, amely a 151. dicséretünk. Most következik Claude Goudimel, francia zeneszerző, egy genfi zsoltár harmonizációja, Az egek beszélik, 19. genfi zsoltár. Maróti György, kollégiumunk professzora, egykori professzora, aki kántus alapító volt, 1739-ben alapította a kórusunkat. Ő Goudimel harmóniái nyomán Magyarországra hozta ezt az énekünket, most ezt szeretnénk énekelni. Majd, hogy ne szakítsam meg az énekünket beszéddel, ezt követi egy Hungarika, régi magyar énekes dicséretfeldolgozás, Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, az énekes könyvünknek a 380. számú éneke. A zeneszerző Máté János, a szövegíró pedig Szkárosi Horváth András. Hallgassák szeretettel!
Oh.
Köszönjük szépen Marci Ernő másodkarnagy úrnak a dirigálást. Kedves testvéreim, énekeljük a 164. dicséretünket. 164. dicséretünket. Mind a három versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írt leveléből, a második részből. Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írt levele második részében az első 9 versből így olvassuk Isten igéit. Azután 14 esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvévint Tituszt is. Fölmentem pedig kijelentés következtében, és eléjük adtam az evangéliumot, amelyet hirdetek a pogányok közt, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. De még a velem lévő Titusz sem kényszerítetett a körülmetélkedésre, noha görög vala. Tudnélik a belopóckodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek, kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. A tekintélyesektől pedig, bármi nők valának régen, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az embereknek személyét, mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek, sőt ellenkezőleg, mikor látták, hogy én rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé, mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok közt, és elismervén a nékem adott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújták nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok közt, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged a gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy nem vagyunk egyedül, hiszen más helyeken is megzendül a téged dicsőítő ének és a téged magasztaló imádság. Köszönjük néked, hogy nem csak itt a földön, hanem a mennyben is szüntelenül szól a te magasztalásod. Angyalok és üdvözültek dicsőítik a te háromszor szent nevedet. Köszönjük, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a hatalmas magasztalásba, dicsőítésbe, és magunkat porigalázva hadd magasztaljunk téged, a világ teremtőjét, hadd dicsőítsünk téged, aki gondviselő szereteteddel hordozod ezt a világot, minden nyomorúsága, ellened való lázadása ellenére is. Hadd magasztaljunk azért, mert ennek az elveszett embervilágnak üdvözítőt küldtél fiat személyében, Krisztusunk személyében, aki megváltott minket. És köszönjük te néked azt, hogy magasztalhatunk azért, mert egyszer új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik, és amelyben a te dicsőséged mindent betölt, mindent átjár, és amely teljes összhangban lesz veled. Köszönjük te néked azt, hogy már most láthatjuk a te félelmetes, lenyűgöző, megragadó nagyságodat. Köszönjük, hogy láthatjuk jellemvonásaidat is, láthatjuk végtelen bölcsességedet, végtelen hatalmadat, fölfoghatatlan szeretetedet, szentségedet, türelmedet, jóságodat, melyek tökéletesen vannak meg benned, és melyek voltak éppen te magad vagy. Köszönjük te néked azt, hogy kérhetünk most arra, hogy drága lelked által szólj hozzánk, és nyisd meg előttünk az igét, hogy értsük annak üzenetét, és segíts bennünket, hogy hinni tudjunk abban, amit mondasz. Segíts bennünket, hogy ne szakadjunk el az igétől, se az ige hirdető, se az ige hallgatók, hanem maradjunk meg az igében, hiszen abban van a mi életünk, abban van az üdvösségünk, abban van minden, amire szükségünk van. Abban van a vigasztalásunk, az erőnk, abban van az útmutatás az életünk dolgaihoz, döntéseihez, abban van a szentség, abban van a végtelen igazság, abban van a te szereteted és könyörülő irgalmasságod. Minden, ami nekünk kell. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és dicsőítsd meg magad előttünk ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy drága fiadért, ami üdvözítő Jézusunkért meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 152. énekünket, a 152. dicséretünket, ami így kezdődik: Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részéből olvassuk, az első 6 verset, valamint a 22. verstől a 34. versig terjedő szakaszt. A hosszabb ige szakaszt leülve, alázatos figyelemmel hallgassuk meg. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 15. részében az első 6 vers, valamint a 22-től a 34. versig terjedő szakasz így szól hozzánk. Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat. Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezték, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől által mentek Föníciaán és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését, és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és ők elbeszélték, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velük. Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. Egybegyűltek azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek, az egész gyülekezettel együtt, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Sílást, kik az atyafiak között főemberek valának, megírván azok keze által ezeket. Az apostolok, a vének és az atyafiak, az Antiókiában, Szíriában és Cilíciában lévő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket. Mivel hogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondva, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk, tetszék nekünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért, küldöttük azért Júdást és Sílást, kik élő szóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszék a Szentléleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vettessék tireátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben. Azok annak okáért elbocsáttatván elmenének Antiókiába, és egybegyűjtvén a sokaságot, átadták a levelet. És mikor elolvasták, örvendezének az intésen. Júdás és Sílás pedig maguk is proféták lévén sok beszéddel inték az atyafiakat és megerősíték. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsáták őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz. De Sílásnak tetszék ott maradni. Kedves testvéreim, már nyár közepe óta behatóan tanulmányozzuk egy bibliai gyülekezet, az antiókiai gyülekezet életét. Rendkívül sok ma és nekünk szóló, drága üzenetet bányászhattunk ki a bibliai szövegből. Van azonban még egy rendkívül fontos eseménysor, ami az ottani gyülekezethez kapcsolódik, és nem tehetjük, hogy ezzel, illetve ennek tanulságaival ne foglalkoznánk, mert hogy ennek is roppant jelentősége lett manapság. Ezt a gyülekezetet, aminek tagjai élő hitre jutott emberek voltak, akik kitartóan tanulták az Isten dolgait, ahol szentségben éltek, önzetlen szeretetet gyakoroltak egymás felé és a tőlük távol élő lelki testvéreik felé, ahonnan misszióba küldték Pált és Barnabást. Nos, ezt a gyülekezetet egy szép napon felkeresték messziről jött emberek, kik jöttek Izrael déli részéről, Jeruzsálem körül lévő Júdea tartományából, és ezek az emberek ott elkezdtek az antiókiai gyülekezetben tanítani. Ezért jöttek, hozzá is fogtak, elkezdtek tanítani. Az első nagy kérdés, hogy mit tanítottak ezek a Júdeából jött zsidó keresztjének, az antiókiai pogány keresztjéneknek. Aztán majd látni fogjuk, hogy mit váltottak ki ezzel a tanításukkal, és harmadszor pedig látni fogjuk, hogy mi lett a végeredménye ennek az egész folyamatnak. Először is tehát, mit is tanítottak ezek az emberek? Megelőlegezem egy elferdített, eltorzított evangéliumot. A tanításukkal három leírásban találkozunk, az első versben, az 5. és a 24. És ezekből kibontakozik előttünk, hogy miről beszéltek. Ha körül nem metélkedtek, Mózes rendtartása szerint nem üdvözülhettek. Aztán körül kell metélni őket és megparancsolni, hogy Mózes törvényét megtartsák. Végül körül metélkedjetek és a törvény megtartsátok. Ezekből a rövid utalásokból pontosan rekonstruálható, hogy ezek a júdeai zsidó keresztjének azt tanították a pogányokból lett keresztjéneknek, hogy körül kell metélkedniük, azaz be kell lépniük a zsidóság kötelékébe, és így Mózes összes törvényeit is be kell tartaniuk, és akkor üdvözülhetnek. Nekik, ahogy a zsidó keresztjéneknek sem elég Jézusban hinni, elfogadni a benne rejlő kegyelmet, elismerve maguk feletti úrnak, hanem ezeknek a további vallási követelményeknek is eleget kell tenniük. Ha pedig nem tesznek eleget, akkor nem jutnak az örök életre, az üdvösségre, az Istennel boldog közösségre. Szinte biztosan állíthatjuk, hogy ezek a zsidó keresztjének, akik a farizeusok közül valók voltak, mint kiderül, amikor még csupán zsidó vallásúak voltak, már akkor az volt a gondolatuk, hogy egy pogánynak zsidóvá kell lennie az, hogy üdvözülhessen. Mert hogy a zsidók Isten szövetséges népe, így az üdvözülő nép, és ha valaki üdvözülni akar, közéjük kell tartoznia. Így misszióztak egyes zsidó csoportok. Már Jézus beszél arról, hogy egy pogányért megkerülik az egész földet, hogy zsidóvá tegyék. Persze még Jézus hozzáfűztes, ha azzá tettétek, akkor magatoknál inkább a gyehenna, a pokol fiává tettétek. Minden esetre ezek a zsidókból lett, farizeusi zsidókból lett keresztjének, hittek Jézusba, de továbbra is azt hitték, hogy ez nem elég az üdvösséghez, mert ahhoz zsidóvá kell lenni. Ez volt az alapmeggyőződésük. És már érezhető, hogy ők is az üdvösségüket egy kettős alapra építették. Egyfelől Jézusra, másfelől arra, hogy ők betartják az Istennek a törvényeit. És az az igazság, hogy ezt a gondolkodást várták el a pogányokból lett keresztjénektől is. Ti is így gondolkozzatok. Az üdvösség, az üdvözülés útja, módja felől. Figyeljétek meg, hogy ezek a zsidó keresztjének ott Antiókiában nem egy mellékes kérdést tettek föl. Azért ez nem egy mellékes kérdés, amit föltettek, hanem az egyik legfontosabb kérdés, tudnélik, hogy az ember hogyan üdvözülhet. Hogyan juthat az Istennel élő közösségre, élő kapcsolatra? Ez a legjelentősebb kérdés, és a ráadott válasz is ennek megfelelően kulcsfontosságú. Nem valami mellékes dologról volt itt szó Antiókiában, amikor megjelentek ezek a júdeai keresztjének, és ott elkezdtek erről beszélni, hanem egy nagyon fontos kérdésről beszéltek. Az üdvözül, aki hisz Jézusban, mint a Krisztusban, mint az Úrban, és körülmetélkedve bekapcsolódik a zsidó nép körébe, ott betartja az összes egyéb törvényeket is, vagy elég hinni Jézusban, mint megváltó Krisztusban, mint üdvözítő Krisztusban, mint Úrban. Egyszerűbben fogalmazva, egyedül Jézus által üdvözülünk, vagy Jézus által, és még más által is. Úgy is fogalmazhatom, egyedül kegyelemből, vagy jó tettekért is. Egyedül hit által, vagy jó cselekedetekért is. Ez ma is kulcskérdés. Nekem is, nektek is. Hogyan üdvözülhetünk? Figyeljétek meg, hogy a júdeai tévtanítók Egyfelől úgy adták elő magukat, ez nem annyira fontos, de azért mégis van súlya, mintha őket a Jeruzsálemből küldték volna az ottani apostolok és az első keresztény gyülekezet. Ez a későbbiekből kiderül, hogy nem volt igaz. A másik dolog azonban, ami ennél fontosabb, hogy nem hazudtolták meg nyilvánvaló módon Barnabásnak és Pálnak, az antiókiai gyülekezet fő tanítóinak a tanítását. Nem mondták, hogy ezek két tanító teljesen rossz dolgot tanított nektek, hanem azt mondták, hogy amit ők hirdettek nektek, az csak egy részigazság. Igaz, hogy Jézus által lehet az Istennel közösségre jutni a bűnös embernek, de ez nem a teljes igazság. Valami hiányzik belőle, hogy kerek egész legyen, és ami most ebből hiányzik, azt mi elmondjuk nektek. A teljes igazság az, hogy az üdvösséghez nem elég a megváltó Jézusban hinni, hanem még pluszban tennétek kell valamit. Körül kell metélkednetek, be kell lépni a zsidóság körébe, és be kell tartanotok a Mózes többi törvényeit, az áldozatoknak eleget kell tenni, az zsidó ünnepeknek eleget kell tenni, tartanotok el a sabbatot, és az ételtörvényeket be kell tartanotok, mert ha ezt nem csináljátok, nem fogtok üdvözülni. Nem juttok az élő Istennel közösségre. Mi nem akarunk nektek rosszat. Ugye valójában mi szeretünk benneteket, mi azt akarjuk, hogy ti üdvözüljetek. És ez a két tanítótok igazából, ezt nem mondták, de ott van a szavaikban, nem szerettek benneteket, mert nem mondták el nektek a teljes igazságot, hogy hogyan lehet üdvözülni, csak a fél igazságot mondtak, hogy Jézusba kell hinnetek. De aki csak Jézusban hisz, az nem fog üdvözülni. Mi szeretünk titeket. Mi a javatokat akarjuk. Mi a teljes igazságot tárjuk elétek. Nekünk higgyetek. Be kell tartanotok a törvényt. Ez volt a tanítás, testvérek, amit ezek az emberek hirdettek, és ez a tanítás kiderül az evangéliumnak az eltorzítása, elferdítése, meghamisítása. De mielőtt ebbe belemennénk, azt kell mondanom, hogy az egyház történelmet végig tekintve újra és újra azt látjuk, hogy ez a fajta evangélium meghamisítás sajnos, sírva mondjuk, könnyek között mondjuk, sajnos újra és újra megismétlődött. Azt látjuk, hogy a római katolicizmusban sajnos tökélyre fejlesztették. Ott nem az embereknek a kötelessége, hogy körülmetélkedjenek és belépjenek a zsidóságba, és betartsák az ottani előírásokat, vallási követelményeket, hanem a katolicizmusban más tennivalók terheltetnek az emberekre. De ha azokat a vallási előírásokat, amiket Róma talált ki az idők folyamán, nem csinálják a katolikus hívők, akkor hiába hisznek Jézusban, nem fognak üdvözülni. Az kevés. Egészen egyértelmű, hogy sajnos az adventizmusban is ugyanezt történik. Mondják ugyanúgy, mint a római katolicizmusban, hogy Jézus által van az üdvösség, természetesen, de azért be kell tartani a sabbatot. És be kell tartani egyéb ételtörvényeket. De a sabbatot biztos. Bár ezt hozzáteszem, nem mindegyik adventista közösség mondja már. De a klasszikus adventizmusnak a tanításában ez van. Üdvözülni lehet, ha hiszel Jézusban, és ezt cselekszed még. Ott egyértelműen zsidó előírások teljesítéséről van szó. Na de hagyjuk a katolikusokat, és hagyjuk az adventistákat, nézzük magunkat. Mert sajnos a protestantizmusba is bejött ez a gondolkozás, és ha most megkérdezünk egy embert, egy egyszerű, úgymond reformátust, vagy evangélikust, hogy hogyan üdvözülhet atyám fia, akkor majd el fogja nekünk mondani, hogy mit gondol erről. Mint ahogy édesapámnak is elmondta az a bizonyos tápió szőlősi parasztember, hogy ő hisz az Istenbe, meg beadott a TSZ-be két lovat annak idején, és ő ezért ezt a halálos ágyán mondta, teljesen biztos abban, hogy őt az Isten be fogja fogadni az ő országába, amikor meghal. Ugye én persze hiszek Istenbe, Jézusba halt, hogy ne, persze. És ezen kívül tettem még valamit, amit Isten biztos javamra fog írni, és azért befogad engem az országába. Más nem ennyire szélsőséges nézeteket vall, azt vallja, hogy persze, hát Istenbe, Jézusba hiszünk, persze, persze, de hát azért jót kell tennünk, és egy kicsit több jót kell tennünk, mint rosszat, hogy az Isten befogadjon minket az ő országába. Mert csak azért, mert Jézusban hisz valaki, ezért nem fog bekerülni a mennyek országába. Csak a kegyelemből, az nem. Csak hitből, nem, nem. Tenni is kell nekem azért valamit. Jót kell cselekednem, hogy befogadtassak. Persze jót kell cselekedni, kétségtelenül, de az üdvösségnek a feltétele az, hogy jót cselekedjünk, és higgyünk Jézusban. Vagy elég hinni Jézusban. Ma is, testvéreim, itt van ez a gondolkozás az emberek fejébe, mégpedig azért, mert nagyon nehéz nekünk elfogadni azt, hogy az ember egyedül, hogy a reformátorok hangsúlyozták újra, és ahogy a nyomukban a puritánok, és mind a mai napig a reformátori bibliai örökséget ápoló lelkészek és teológusok és teológiai tanárok hirdetik szerte a világban, hogy egyedül Jézus Krisztusban kell hinnünk, hogy üdvözüljünk. Ő benne való hit az üdvösségnek az egyedüli feltétele. Az, hogy oda bízzuk magunkat rá, hogy átadjuk neki a szívünket, a lelkünket, az életünket, hogy ő tartson meg, ő üdvözítsen minket, ő egyedül elég ehhez. Ez az embereknek, testvérek, nem annyira tetszik. Miért? Mert megaláz minket. Mert azt mondja ez a tanítás, az evangélium tanítás, hogy te semmit nem tetsz az üdvösségedért. És az ember ott áll, én semmit? Mi? Én? Hát hogy ne tehetnék? És teszek is? Hogy én nekem itten passzívan kell elszenvednem, hogy valaki engem üdvözítsen, valaki engem megmentsen? Nem tehetek semmi jót érte? Minő megalázó tanítás. Csak megállhatok az Isten előtt a porba omolva, mint bűnös, mert verhetem a mellemet, mint a példázatbeli vámszedő, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, de nem mondhatom azt, amit a farizeus mellett, hogy és azért, mert én nem csak segítségül hívlak, de még ezt és ezt és ezt és ezt csináltam. Minő megalázó tanít. Azt tetszik nekem, hogy valamit tehetek én is. Mindjárt kihúzom magam büszkén. A büszkeségem nem sérül annyira. Tehetek valamit az üdvösségemért. Azért nem csak úgy van, hogy az Isten ment meg Jézus által, hanem én is hozzájárulhatok ehhez. Én a nagy ember. Tehetek valamit. Itt van, testvérek, a szívünkbe rejlik ez a gondolkozás. Nekem is a szívembe rejlik, nektek is. Katolicizmus, adventizmus, protestantizmus. Te és én. A szívünk, a lelkünk, a gondolkozásunk ilyen. Az evangéliumot csak kicsavarni tudjuk magunktól. Csak eltorzítani tudjuk mi is önmagunktól. Megdöbbentő egyébként. Árulkodik a szívünknek a romlottságáról. Az Úrnak kell minket meggyőzni arról, mint ahogy azokat meg az idők folyamán sokakat meg is győzött, hogy nincs más indoka, oka, alapja az üdvösségnek. Nincs más üdvözítő egyes egyedül és kizárólag az Úr Jézus Krisztus. Hát ez az eltorzított evangélium, amiben itt az első pontban beszélünk, ez ma is sajnos él és virul. Köszöni, jól van. Nézzük a második pontot. Amikor elhangzik ez a tanítás az antiókiai gyülekezetben, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy emiatt Pálnak és Barnabásnak nem kis ellentéte és vitája támadt velük. Azaz Pál és Barnabás elég gyorsan érzékelték, hogy ezek a judeai tanítók az eredeti evangéliumot kiegészítették a mózesi törvénnyel, hiszen azt mondták, hogy a boldog élethez, az üdvösséghez nem elég Jézus, mert ahhoz még kell egy-két vallási cselekmény végrehajtása. Amikor ezt hallották és felfogták, megértették, azonnal kigyulladt a fejükbe a piros lámpa, és elkezdett villogni. Riadó. Itt valami olyasmi hangzik el, amit Jézus nem tanított. Jézus nem beszélt olyanról soha, egyszer se, hogy aki hisz én bennem, és betartja a törvényt, az üdvözül. Csak az első felét mondta. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Ezt számtalan igét lehetne, és tudnánk is idézni, amikben Jézus erről beszél. Pál és Barnabás nagyon jól tudta, hogy azok az emberek, akik annak idején bejöttek ebbe a metropoliszba, Antiókiába, és itt elkezdtek beszélni az Istenről, Jézusról, azok nem mondták az embereknek, hogy tartsátok be a törvényt, ja, és higgyetek Jézusban, vagy fordítva, és akkor üdvözültök. Mert azok is csak azt mondták, hogy higgyetek az Úr Jézusban. Hiszen olvassuk, hogy mit mondtak. Hirdették az Úr Jézust. Nem mondja az írás, hogy és a törvény betartását. Egyedül az Úr Jézust hirdették, mint az üdvösség forrását, alapját, indokát. És tudták a Pál és a Barnabás is, hogy egyszerűen, hát ők, amikor tanítottak abban az antiókiai gyülekezetben, mert olvasunk, hogy egy éven keresztül tanították őket, akkor ők soha nem tanították azt azoknak a pogány keresztényeknek, hogy higgyenek Jézusban, és tartsák be a mózesi törvényeket, mert csak akkor fognak üdvösségre jutni. Különben nem. Vagyis különben elkárhoznak. Ők ezt soha nem mondtak. Azt is tudták, hogy mi ketten elmentünk, mert kiküldött minket a gyülekezet, és végigjártuk Galácia tartományát, és az itteni városokat, Ikóniumot, Lisztrát, Derbét, és a többi helyeket, és mi soha nem mondtuk azt az embereknek, se zsidóknak, se pogányoknak, hogy be kell tartani a törvényt, és hinni kell Jézusban ahhoz, hogy üdvözüljenek, hanem mindig csak azt mondtuk, hogy Jézusban kell hinni. Elég a meghalt, feltámadott, názáreti Jézusban, a történeti Jézusban hinni, és ő üdvözíteni fogja azokat, akik nekiadják a szívüket, és kiszolgáltatják neki az életüket. Ő üdvözíteni fogja ezeket, elég hozzá. Sőt, ő éri el, hogy az emberek higgyenek benne, és oda tegyék az életüket a kezébe. És ahogy ezt a Pálék megértették, azonnal szembeszálltak. Nyíltan, határozottan konfrontációt vállaltak ezekkel a júdeai zsidó keresztjénekkel. Azt mondták nekik, hogy no. Ugye? Nem. Nem csak szembeszálltak a hamis tanítással, hanem, és ez a fontosabb, ezzel kiálltak az igaz evangélium mellett. Nem csak nemet mondtak valamire, hanem egy hatalmas yes-t, ha már mondtam a no-t, mondjam a yes-t is, az igen, mondtak a tiszta evangéliumra, a Krisztus evangéliumára, a keresztnek a beszédére. Egyértelműen, világosan odálltak mellé. És azt mondták, ez mást mond, mint amit ti mondotok. És ez az igaz, és ti nem mondtok igazat, ti hazudtok. Akármilyen kegyes ábrázattal és kegyes hangon mondjátok el, akármilyen kenet teljesen adjátok el, hogy szeretitek az antiókiaikat, ti meghamisítjátok az evangéliumot. Ti eltorzítjátok az evangéliumot. Kedves testvérek, az biztos, hogy ez a konfrontáció nem volt könnyű. Ha elképzeljük ezt a helyzetet, biztos, hogy nem volt könnyű dolog. Se Pálnak és Barnabásnak, mert az ember nem szívesen konfrontálódik. Ők se szívesen konfrontálódtak, de van, amikor muszáj. És akkor ütköztek. De muszáj volt nekik ezt tenni, mert egy hatalmas dolog forgott kockán. Az, hogy hogyan üdvözül az ember, az üdvösség kérdése forog kockán. A legnagyobb kérdés egy ember számára. Zsidónak is, meg pogánynak is. És ebben nem lehet csumákolni, meg össze-vissza maszatolgatni, meg ezt is mondani, meg azt is mondani, meg simogatni, meg fúrni, faragni, meg az eredeti üzenetet. Változatlanul kell hagyni. Mert az az üdvösségnek az útja, más út nincs oda. Nem volt könnyű a gyülekezetnek se ez, mert senki nem szívesen tanulja egy ilyen vitának. De hát muszáj volt, hogy tanulja legyen a gyülekezet ennek. Elszenvedője ennek a helyzetnek. Tanulságos volt nekik is. Nektek is az, nekem is az. És nem volt könnyű a vendégeknek sem, ugye? Mert oda jöttek valahova nagy jó szándékkal, ők meg voltak győződve, hogy nekik igazuk van. És előadták magukat, és akkor valaki ott azt mondja, hogy nem. Sőt, Nem kicsit nem, hanem nagyon nem. Nem kellemes ez a helyzet, de hát mégis kialakult ez a vita, és muszáj volt, hogy kialakuljon. És azon gondolkoztam el még, és hívlak is, hogy gondolkozzatok velem, hogy vajon miért volt Pál és Barnabás ennyire eltökélt ebben a kérdésben? Miért kötötték az ebet a karóhoz? Nos, testvérek, egyfelől azért, mert tudták, hogy az evangélium üzenete Istentől való. Egy Istentől jövő üzenettel, információval van dolgunk az evangéliumban. Pál apostol mondja a Galata levélnek az első részében, hogy az evangélium, amit hirdettem, nem embertől való. Nem emberek tanították nekem, hanem Istentől vettem. Ezért mondja a római levélben is, az evangélium, az örömhír Isten evangéliuma. Mert ő a forrása, ezért ez tabu. Érinthetetlen. Isten maga levédte egyébként az evangéliumot. Szerzői jog védi az evangéliumot. Nem, hogy valaki jön, és akkor a teológiai katedráról, meg a szószékről elkezdi átírni, meg módosítgatni, meg... Azt Isten levédte. És aki azt teszi, hogy az evangéliumnak neki támad, mindegy, hogy doktori címe van, vagy lelkipásztor, vagy presbiter, vagy akár egyszerű gyülekezeti tag, nem mint hogyha a lelkész nem lenne az, aki ezt teszi, az Istennel kerül szembe, a szerzővel. Azért mondja Pál, hogy átkozott az, aki az evangéliumot meghamisítja. Ezt védték, de nem csak ezért védték, hanem azért is védték, mert Barnabás és Pál tudta, hogy Isten ezt az evangéliumot azért küldte az embereknek, Ádám és Éva szomorú leszármazottainak, hogy ezeknek az Isten ellen állik felfegyverzett embereknek, akik más se tudnak, mint Istent gyűlölni és önmagukat isteníteni, akárhogy is játsszák meg magukat, ezeknek az embereknek ez az a hír, az az üzenet, az az információ, ami megmutatja nekik, hogy hogyan juthatnak a pokolból a mennybe. Ez egy létfontosságú üzenet, ez egy életfontosságú üzenet a bűnösöknek. És ha ezt megváltoztatják, ha ezt eltorzítják, az olyan, mint hogyha nem is tudom, hát meg szoktunk fordulni magas hegyek között, és ott vannak azok az iránymutató táblák, ugye? Most elgondolkozik néha az ember, hogy mi van, hogyha jön itt egy ilyen kis csalafinta túrázó, és akkor elállítja a táblát. És elvezet minket nem tudom hova. És azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Ezért mindig nézzük a térképet, akár a Tátrában, akár az Alpokban, hogy nehogy véletlenül valaki itt tréfás kedvében megvicceljen bennünket, és úgy eltévedjünk, hogy aztán ki tudja, hol kötünk ki. Az evangélium mutatja az utat a mennybe, a bűnösöknek. Az nem lehet, elállítom egy 30 fokkal. Hát máshova érkezünk meg. Annak ott kell maradni, mert ez az üdvösség útja. Pálék tudták ezt, és azt mondták, ezt nem szabad változtatni. Mert ha máshogy akar valaki üdvözülni, akár csak úgy, hogy hisz Jézusba, és még ezt és ezt, már nem fog üdvözülni. Értitek? Nem fog üdvözülni. Mert csak úgy lehet üdvözülni, hogy Isten az evangéliuma meghatározta. És Pálék szerették annyira az embereket, hogy azt mondták, ezen nem lehet változtatni. Az embereknek ez mutassa az utat a mennybe. És azért is voltak ilyen eltökéltek testvérei, mert az evangélium az a hívő életnek a fundamentuma. Értitek? Nem lehet hívő életet élni anélkül, hogy az ember ne hinné el az Isten evangéliumát. Az egész római levélben erről beszél Pál, hogy az nem csak az üdvösségre vezető út, hanem a szent, boldog, keresztjén életnek a fundamentuma. Abba van az erő, a lendítő erő. Mint a régi kis lendkerekes autókat is, megbrennyogtattuk, aztán eleresztettük, és volt benne egy lendkerék, ami a hívő életnek ez a lendkerekes része, ez az evangélium. Ez a hívő azt mondja, hogy naponta emlékezik arra, hogy Jézus mit tett érte, és Isten mit tett az ő üdvösségért Jézusban, hogy mennyire szeretett engem, és szeret engem az Isten. És én ezért viszont szeretem őt, és ezért fogok majd neki engedelmeskedni, és ezért szeretem majd őt, és szeretem az embertársaimat is. De visszatérek, azt mondja a puritán ember, hogy hirdesd magadnak naponta az evangéliumot. Hogy az Isten téged minden bűnöd ellenére szeret, megbocsátott neked, és elfogadott, és te az övé vagy. Minden érdemed nélkül, és minden érdemed ellenére. A kegyelem hatalmas. Sokkal hatalmasabb, mint amilyennek gondolod. Nem kell hozzátenned semmit. Elég, hogy megmentsen. Pálék tudták, hogy ennélkül nincs egészséges keresztény élet. Látjuk is, testvérek. Hát beteg emberekkel van tele a félvilág, akik magukat keresztényeknek mondják, de nem valami egészen beteges kereszténységet képviselnek. Mert nem hiszik az evangéliumot. És talán még egy dolog, ami miatt Pálék annyira vérték ezt az evangéliumot, az, hogy nekik ez volt a mindenük, testvérek. Hát Pálnak, azt mondja, mindent kárnak és szemétnek ítélnek. Trágyának, szószoros értelme, mocsoknak, ezt a szót használja. A Krisztus miatt. Engem nem érdekel a karrier, engem nem érdekel az emberi dicsőség, engem semmi nem érdekel. Engem Krisztus érdekel, aki megmentett engem, a nyomorultat, aki lázadtam ellene, aki ellene törtem, aki őt gyilkoltam, az ő népét gyilkolva. És megmentett engem, a bűnösök közt a legelső vagyok, a legnagyobb bűnös vagyok, mondja még apostolként is. Könyörült rajtam, hogy bennem mutassa meg az ő irgalmaságát. Ennek a Pálnak és Barnabásnak ez olyan egzisztenciális fontosságú volt ez a hír, ez volt az életük, a legdrágább kincsük. Hát, akinek van egy kis ékszere, ami fontos neki, ezt dugdossa otthon, nehogy véletlenül valaki ugye lenyúlja, hogy elveszed. Hát ez volt a kincsük, nem volt semmiük. De volt az evangélium, és az volt az életük. Krisztus a mi sorsunk. A mi életünk, mondja az apostol, amikor majd megjelenik, a mi életünk. Hát ezen az evangéliumon ugyan már ne változtassunk. Ugyan már ne torzítsuk el. Még egy kicsit se, nemhogy nagyon. Úgy szeretném, testvérek, hogyha úgy értenétek, hogy szükség volt erre a konfrontációra, ott Antiochiában, és ma is szükség van, testvérek. Szükség volt a reformációkor is. Hogy kiálljon egy Luther, egy Calvin, egy Zwingli, hogy Melanchthon és a többiek kiálljanak, mert ezek az emberek nem gonosz emberek voltak, nem vitatkozást kedvelő emberek, nem rossz indulatú emberek, nem maguk dicsőségét kovácsolgató emberek, hanem az evangélium emberei. Amit éppen azok szoktak elfelejteni, akik ma egyébként tőlük eredeztetik magukat. Ott álltak és hirdették világosan ennek a nyomorult magyar népünknek is a tiszta örömhírt. Az evangéliumot, ami megszólalt Jézus száján, már az ótestamentumi proféták száján is, ami megszólalt az apostolok által, hirdették, hogy egyedül solus Christus. Egyedül kegyelemből van az üdvösség. És egyedül hitáltal lesz a miénk, a Krisztusba vetett hitáltal. És ezért egyedül Isteni a dicsőség. És mindez úgy, ahogy a Biblia leírja. Testvérek, ma nem divat konfrontálódni. Figyeljétek meg! Nem divat az, hogy az evangéliumét valaki síkra száll. Ha síkra száll, mit mondanak rá? Minő szeretetlen ember. Ó, de szeretetlen ember. A mai nyafogók, azok Pál apostolnak és Barnabásnak is nekiugrottak volna, hogy szégyellitek magatokat. Minő szeretetlenség. Hát idejönnek a vendégek, és itt szembeszálltok velük? Hú! Ugye? Szeretetlenek. Tambeli kérdésekről vitatkozni mernek. Hú, ezek a fundamentalisták, ezek a betánisták. Hú, ezek a bibliaszövetségesek, ezek a konzervatív, szeretetlenek. Ahelyett, hogy békében lennének, azt hallgatnának. Tűrnék a tévtanításokat. Az evangélium meghamisítását. Ez a szeretet. A másik, amiért hallgatunk, testvérek, a szeretetnek egy abszolút torz felfogása. A másik, ami miatt hallgatunk manapság, mert az egyházunkban is ott van a relativizmus, ami a világban van. A világban ez van, ugye? Tiszta relativizmus. Nincs abszolút igazság. Nincs egy mérce, amihez lehet igazodni. Se elvi kérdésekbe, se erkölcsi kérdésekbe. Na jó, a közlekedésbe igen. De ott is nem muszáj nagyon betartani. Itt minden relatív. Nincs, hát honnan tudod, hogy nem volt igazuk azoknak a judeai tanítóknak? Te Barnabás Pál, hát vegyétek már tudomásul, hogy ti ilyen kis eltévedt emberek vagytok. Ti még azt hittétek, hogy nektek van igazatok. Nem tudjátok, hogy senkinek nincs igaza, mindenkinek igaza van, mindenki azt mond, amit akar. Hát ki lehet állni a református szószékre, És el lehet mondani, hogy rájöttem, hogy Isten nem szeret, itt Isten szereti annyira az embereket, hogy megszüntette a poklot. Nincs pokol. Ma elhangzik. Nincs olyan, hogy kárhozat. Az Isten szeretetével nem fér össze. Mi szükség van akkor az evangéliumra? Nincs szükség az evangéliumra se. Hát Jézus meghalt, föltámadt, mindenkit megváltott, mindenki üdvözül. Mindenki üdvözül. Attól függetlenül, hogy hisz az evangélium, vagy nem hisz, dönt, nem dönt, határoz, nem határoz, mindenki automatice jut a mennybe, mert Jézus nincs is pokol, ahova kerülhetne. Aki lehet állni, és ha valaki ezzel szembeszáll, akkor azt mondják, milyen szeretetlen. Hát neki legalább olyan igaza van, mint neked, az ő szempontjából. Nem divat konfrontálódni, de testvérek, minket ez ne tévesszen meg. Maradjunk az ígéné. Van abszolút mérce, mert van isteni kijelentés, itt van a Bibliában. Maga a Biblia az Isten kijelentése. Leírja nekünk az evangéliumot pontosan. Ez az igazság, ami meg nem fér ezzel össze, az hazugság. Ha valaki üdvözülni akar, erre figyeljen, az ne arra, amit a szirének énekelgetnek szanaszét. Öntsetek a fületekbe viaszt, mint Odysseus tette, vagy tetette. Ne hallgassátok ezt. Azt hallgassátok, amit az Úr mond. Nos, és ha kell, akkor konfrontálódjatok. Bátorítalak benneteket, egy kicsit megrázom a grabancotokat, meg az enyémet is, hogy ha kell, konfrontálódjunk a munkahelyen, a teológián, a nem tudom, gyülekezetbe, beszélgetéseinkbe, barátainkba, és mondjuk el, hogy úgy nem lehet üdvözülni ember. Csak úgy lehet, hogy az Úr mondja. És az evangéliumban ott mutatja nekünk Jézust, aki magára vette a bűneinket, azok büntetését, és elvette azt rólunk. És nekünk bebiztosította az Isten szeretetét, és kegyelmét, és bocsánatát, és elég, ha rábízod magad, és ő üdvözíteni fog téged, egy gyerek is megértheti. Hidd el, hogy így van. Nem kell tenned semmit. Nem kell hozzátenned semmit. Kedves testvérek, az utolsó pontra kell, hogy menjek. Az evangélium miért való síkra szállásnak a végeredményére hadd utaljak még egy néhány mondatban. Mi a végeredmény ennek az egész kalamajkának, ami ott Antiókiába kirobbant? Ugye látjuk, hogy az antiókiai gyülekezet vezetősége úgy határoz, hogy ebben a vitás kérdésben, amiben nagyon fontos megtalálni a helyes és Istennek tetsző választ, nem is elég ezt helyi szinten megvitatni, hanem el kell menni onnan Antiókiából a legjelentősebb tanítóknak és munkatársainak Jeruzsálembe, az apostolokhoz és az ott élő vénekhez, és ővelük is át kell beszélni ezt a kérdést, hogy akkor most hogy lehet a pogányoknak üdvözülniük? Elég Jézus? Vagy még pluszba ezt, meg ezt, meg ezt kell még tenniük, hogy üdvözülhessenek? És elmegy a küldöttség, végig mennek ott a gyülekezeteken, a keresztény gyülekezeteken, amik ott útközben vannak, mindenütt örömöt hagynak maguk után, mindenütt örvendeznek, mindenütt áldják Istent azért, amit ezek ottan elmondtak nekik. És végül ott vannak Jeruzsálembe, és jön egy nagy megbeszélés, egy nagy tárgyalás, aminek a részleteibe itt nem mentünk bele, de végül testvérek, egy nagy döntés születik, egy igazi döntés, és ez az igazi döntés aztán megfogalmazódik írásban is, egy levélben, amit az antiókiai küldöttekkel visszaküldenek, az antiókiai és a környékben élő keresztényeknek, és amely levél, testvérek, semmi más, mint az, hogy elég Jézusban hinni, hogy üdvözüljük. Megerősíti, úgymond a Pál evangéliumát, Krisztus evangéliumát, csak így lehet üdvözülni. Nem kell körülmetélkedni, nem kell a zsidó népbe belépni, nem kell Mózes törvényeit betartani, és nem kell semmi egyebet se csinálni, nyugodtan kiterjeszthetjük. Elég ma is Jézusban hinni, hogy üdvözülj, hogy üdvözüljek. Ő az én üdvözítőm, ő az én megváltó, megtartóm, megmentőm. Aki testvérek, ő benne hisz ma is, az megmenekül. És ahogy annak idején ennek az egész vitának és feszültségnek és konfrontációnak az volt a végeredmény, hogy fölragyogott az evangélium, úgy ma is ez a végeredmény, hogy fölragyog az evangélium, a tiszta evangélium. Kitűnik, kiemelkedik a mocsokból, mint Vénusz kiemelkedik a habokból. Bocsánat a kifejezésért, de az evangélium kiemelkedik a habokból. A viták keresztüzéből, és ott ragyog, mint Isten drága üzenete, megmentő üzenete az embereknek. Ott ragyog a szívem előtt, a szíved előtt. Hála Istennek, hogy volt Barnabás meg Pál, mert fölragyogott az ember. Hála Istennek, hogy voltak a reformátorok, hogy voltak a puritánok, hogy ma is vannak emberek, akik által fölragyog az evangélium, és az emberek, ti és én tudhatjuk, mert halljuk, és tudhatjuk, és hihetjük az evangéliumot. És utána síkra szállhatunk, érte, mert mi is be kell, hogy álljunk ezeknek az embereknek a sorába. Hogy a mi szolgálatunk által is fölragyogjon az evangélium. Az üdvözítő jó hír, a varázslatos jó hír, a világ mostani horizontján, szellemi horizontján, kulturális térképén. Akár szóban, akár énekben. Fölragyogjon a megmentő hír, az üdvösség jó híre. Az antiókiai gyülekezet. Az evangélium által jött létre, emlékeztek, abban gyökerezett, mert a tagjai hittek az evangéliumban, az evangélium Jézusában, a történeti Jézusban, aki meghalt, föltámadott, megdicsőítetett, aki róluk minden károsztatást elvett, és nekik biztosította az Isten szeretetét. Az evangélium által jött létre, abba gyökerezett, és azt oltalmába vevő gyülekezet. Na, ilyen gyülekezetek kell lennének ma is. Az evangéliumot oltalmukba vevő gyülekezet. Adná Isten, hogy ilyenek legyünk, és minél több ilyen gyülekezet lehessen ebben a szép hazában. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy megemlékeztél rólunk elveszett bűnösökről, ellened lázadó emberekről, és köszönjük, hogy elküldted nekünk az evangéliumot, a jó hírt. Köszönjük, hogy az Édenben elhangzott már, és azóta újra és újra különböző hangszerelésben felcsendül az, hogy fiad által van az üdvösség, és egyedül ő általa, ami drága Krisztusunk által. Úr Jézus Krisztus, hadd szólítsunk meg téged teljes bizalommal és örömmel és alázattal a szívünkben. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi üdvözítőnk. Köszönjük, hogy odabízhatja magát rád fiatal és idős, egészséges és gyenge, beteg ember is. Az is, aki előtt ott áll még az élet, és aki előtt már csak a halál áll. Áldunk téged azért, mert te megtartasz minket, és elég vagy az üdvözítéshez. Köszönjük mindazt, amit a kereszteden elvégeztél. Köszönjük helyettes áldozatodat, magadra vállaltad bűneinket, és azok igazságos büntetését, szálltál alá poklokra. És köszönjük néked, hogy azért tetted ezt, hogy mi nekünk ne kelljen odaszállni, hanem mehessünk a mennybe. És áldunk téged azért, mert ezt biztosítottad is azoknak, akik hisznek te benned. Segíts megnyugodnunk, segíts lemondani arról, hogy magunkat megmentsük, arról is, hogy egészében magunkat mentsük meg, vagy hogy csak részben magunkat mentsük meg, és segíts megnyugodnunk te benned. Teljes bizalommal megnyugodni abban, amit mondtál, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Köszönjük, hogy ez az evangélium az, ami mellett kiállhatunk, amiért síkra szállhatunk, amiért, ha kell, könnyeket onthatunk, vagy vért izzadhatunk, vagy éppen a vérünket adhatjuk. Köszönjük, hogy ez az a jó hír, ami minden áldozatot megér. Segíts, hogy ennek az emberei legyünk. Hadd járja át a szívünket, a lelkünket egyre mélyebben, hogy tudjuk, hogy te vagy az üdvözítőnk. Hadd hangoljon bennünket igazi örömre, igazi dicsőítésre ez a jó hír. Hadd intézzel bennünk a szent életet, az igazi kegyességet, hiszen enélkül az sincs. Segíts, hogy megértsük, hogy szívünkbe zárjuk, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat erre. Kérünk, szent lelked által munkáld ezt mi bennünk. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehettünk itt a templomban, és köszönjük, hogy kérhetünk a gyülekezetünkért. Kérünk téged különösképpen is a gyermekekért, akik ide járnak, hogy munkáld a szívükben, hogy higgyenek te benned. Áld meg, kérünk az idős testvéreinket, légy azokkal, akik kórházakban gyötrődnek, és nem tudnak most itt lenni közöttünk. Kérünk téged azokért, akik gyászolnak, akik szomorú szívvel jöttek most el. Segíts, hogy ők is beléd tudjanak kapaszkodni. Áldunk téged, Urunk, a kántusért, hogy itt lehetnek tagjai. Kérünk, hogy áld meg vezetőiket, áld meg a kórus tagjait, családjaikat, és áld meg azt a szolgálatot, amiben olyan hosszú idő óta áll ez az énekkar. Kérünk, hogy segítsd őket, hogy a te dicsőségedet, a kegyelem dicsőségét, az irgalom dicsőségét tudják zengeni szerte ebben az országban és a mi egyházunkban is. Köszönjük néked, hogy kérhetünk nemzetünkért. Látod, Urunk, hogy mennyi gyötrődésen ment keresztül már a mi népünk, és látod, hogy még mindig oly sok tagja van, aki nem akar veled foglalkozni, pedig benned volna az öröme, az üdvössége, a boldogsága. Könyörülj meg, Urunk, hogy hallja ez a nép az evangéliumot, és hagy higgyen abban. Adj lelki ébredést, lelki megújulást országhatáron, innen és túl is a mi nemzetünknek. Köszönjük, hogy így emlékezhetünk nemzeti ünnepünkön is. Áldunk téged azért, hogy mindezeket elmondhatjuk neked, és dicsőíthetünk téged. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és megint hallgassuk meg a kántusnak a szolgálatát.
Kedves testvérek! Kedves gyülekezet! Mi egyházzenészek, az Úristen énekes szolgái, különös kiváltság esélyét kaptuk. A zeneszerzőkét, akik kiválasztják a szöveget, legtöbbször bibliai szöveget, vagy egy áldott tehetséggel megáldott költő szövegét. Zenét írnak hozzá. A mi dolgunk annyi, hogy hangzó életre keltsük, hagyjuk ezt lélegezni, hagyjuk minél messzebb csengeni, továbbadjuk. Jut eszembe egy gondolat, egy 20. századi gondolkodó mondta a következőt, hogyan tanítja egymást a teológia és az egyházzene. A teológia arra tanítja az egyházzenét, és hát bennünket is, akik ennek a munkásai vagyunk, hogy ne hatalmasodjon a gőg el bennünk. Mire tanítja az egyházzene a teológiát? Hogy nem kell mindig mindent megmagyarázni. A titok szféra az, ami sokszor a zenében megszólal. Hát ezt próbáljuk mi megfogalmazni, és amennyire tehetségünk engedi, a testvérek felé közvetíteni. A nagybécsi mester József Haydn egy zsoltárával folytatjuk a műsorunkat. Az első blokkban a 16. századi magyar reformáció első idejébe kalauzoltuk el a testvéreket. Most tovább lépünk időben. A zsoltár az, amelyik minden időben, különféle formában tanít bennünket és vigasztal. Haydn zsoltár ciklusából, 6 zsoltárból áll a sorozat. Egyet választottunk, a 26-at. A szöveg az elején így hangzik, mi jó nekem, ha láthatom te szent hajlékodat, az Isten lényen járja át, szentség és áhítat. A második darab Bárdos Lajosnak, a nagyszerű Kodály tanítványnak, egy 42. zsoltár parafrázisa lesz. Szalkai Lajos a költő. A kórusmű a 80 éves Gárdonyi Zoltán köszöntésére született. 1986 tavaszán. A kórusmű elérkezett az akkor Németországban élő idős mesterhez, kézbe vette, örült neki.
néhány hét múlva elköltözött. Néhány hónap múlva a zeneszerző is elköltözött. Amikor ezt a művet mi először énekeltük, már egyikőjük sem volt az élők között. Ők már odaállt, egy készfogással tartoztak össze. Mi pedig, akik örökösei vagyunk ennek a nagyszerű kórusműnek is, Bárdosla is utolsó kórusművének, azóta is próbáljuk ennek az üzenetét továbbadni. Imádság az én énekem, az én életem Istenéhez. Ez az egész Bárdos életmű összefoglalása is lehet. Rengeteg nagyszerű egyházi művet írt, sok egyebet is, népdalkórusokat, klasszikus magyar költők feldolgozásait. Gárdonyi Zoltán a két háború között írta, Trianon után és a tragikus második háború előtt a következő kánont, a szöveget is ő maga írta. Ma, október 6-án, Arad emléknapján lehet mondani valója ennek a kánonnak, tartsd meg hazánkat, Isten. Befejezésül pedig egy érdekes kísérlet hangzik el. Kölcsei Ferenc a himnusz szövegét 190 évvel ezelőtt írta. Irodalomtudósok állítják, hogy mivel református kollégium diákja volt Kölcsei, ismerte a genfi zsoltárokat. És amikor a vers íródott, akkor Erkel dallama még sehol se volt, az később született egy pályázatra. Nagy valószínűség szerint egy zsoltár dallam ritmusára, lejtésére születhetett Kölcsei himnusza. Mi most ezt próbáljuk megszólaltatni a 130. genfi zsoltár dallamára, és én hadd kérjem azt, hogy amikor odaérkezünk az utolsó vershez, ismerjük mindannyian szánt meg Isten a magyart két vészek hányának, hadd esetleg nem volna minden sorában ismerős, akkor az énekeskönyvünk végén meg tetszenek találni. Kérem, hogy az utolsó versszakot majd énekeljük el együtt.
Thank you.
Köszönjük szépen a kántus közöttünk végzett szolgálatát, és Isten áldását kérjük mindnyájatokra. Kedves testvéreim, emlékezzünk meg, és már meg is emlékezhettünk a Nemzeti Emléknapunkról, illetve annak eseményeiről, az aradi vértanúk áldozatáról. Tanuljunk tőlük hazaszeretetet, és tanuljuk tőlük Istennek a szeretetét is. Legyünk mi is Isten szerető, és Krisztust szívből szerető, és a kegyelemből élő, és embertársainkat, és hazánkat szívből, és áldozatosan szerető emberek. Hirdetem a testvéreknek először is szomorú szívvel azt, hogy halottunk van. Az Úr elszólította közülünk Patakfalvi Bélánét 64 esztendős korában. Dr. Patakfalvi Zsolt és édesanyjáról van szó, akit többen ismerünk, feleségét is, Hotorán Timit. Most türelemmel és tényleg végtelen és nagy szelídséggel hordozott betegség, súlyos és hosszantartó betegség után szólított el családja köréből az Úr. A temetése a ránk következő héten, szerdán, 15 órakor lesz az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kérjük az itt maradott családtagoknak. És ha este száll be hozzánk a szomorúság, reggelre öröm száll be. Gyülekezetünk egy új taggal szaporodott, dr. Földesi András és kertész Ilike 5. kisfia is világra jött. Ábel Felicián névre hallgat. Reméljük tényleg egy boldog gyerek lesz, ahogy a Felicián ezt jelenti. Örülünk neki, és Isten áldását kívánjuk a kisfiúra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Kiemelném a programjaink közül, hogy október 13-án, tehát jövő vasárnap házaspáros alkalom lesz László Tiboréknél. Tiboréknál lesz az Aranyosi utcában 16 órától. Ott lesz a gyerekvigyázás is. Szeretettel hívnak és várnak minden házaspárt az otthonukba. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a takarítás nagy rész lezajlott a hétvégén. Ezt mindazoknak, akik ebben már részt vettek, szeretném szívből megköszönni, de a takarításnak még nincs teljesen vége. Majd hirdetni fogom, hogy mikor lesz még egy kis folytatás. Nevezetesen ez akkor lesz, amikor az udvari építkezést befejezzük, mert a hátsó részen ott majd még takarítanunk kell. Amit viszont most szeretnék kérni, hogy a párnáinkat ki kell majd mosni, és aki szeretne elvinni magával néhányat, Ácsné Erikánál jelentkezzen, és ő koordinálja ezt a dolgot. Végül pedig hirdetem még, hogy az udvar részünk építése szépen halad. Ha a testvérek be tudnak oda nézni, akkor tegyék meg. Az elmúlt vasárnap is hirdettem, hogy még adakozásra szükség van, akit Isten lelke indít, és örömmel és szívesen ad erre, szeretettel fogadjuk az adományokat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most a záró énekünket énekeljük, a 297. énekünk kijelölt verseit, az első verset és a 7., 8. és 9. verset, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Tehát 297. énekünk első versét és a 7. verstől végig, majd utána nemzeti imádságunkat. A 297. énekünk első verse így kezdődik: Ó seregeknek hatalmas királya! Áldás békességet kívánok!